Sziasztok, Horváth Gábor vagyok. Ez itt a Számítógép Architektúrák tárgy online előadása. A mai téma védelem. Ez a videó a BMM mérnök informatikus BSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki szabadon megnézheti és birtokolhatja. A BMM villamosmérnök és informatikai karán kívüli képzésekben azonban csak a kar engedélyével lehet felhasználni. Ma a védelemről lesz szó, de lássuk, mit is jelent az, hogy védelem. Definíció szerint a számítógép működésének, integritásának garantálása még akkor is, hogyha a számítógépben vannak olyan szoftver vagy hardware komponensek, melyek hibásak vagy rossz indulatúak. Márpedig informatikusként pontosan tudjuk, hogy minden számítógépben vannak bugos szoftver komponensek, rosszul megírt device driverek vagy hibás perifériák. Szeretnénk, hogyha ezeknek az álmok futása nem lenne hatással a számítógép működésének egészére. A védelem megvalósítása mindig vagy bizonyos korlátok bevezetését jelenti. A taskokat szeretnénk korlátozni abban, hogy más taskok memória területeit elérjék, ne tudják összefirkálni más taskok adatait, ne tudjanak privát adatokhoz hozzáférni, pláne ne az operációs rendszer tárterületéről. Azt is szeretném akadályozni, hogy a taskok az operációs rendszer olyan függvényeit, olyan funkcióit hívják meg, melyeket az operációs rendszer nem publikusnak szánt. Valamint bizonyos perifériákat nem feltétlenül szeretnénk elérhetővé tenni a taskok számára. A hardware-t is korlátozni kell, hiszen ne felejtsük el, hogy a PCI-ban például minden periféria képes lehet DMA tranzakciók kezdeményezésére. DMA tranzakció azt jelenti, hogy a hardware közvetlen hozzáférése rendelkezik a memóriához, bele tud firkálni bármit, ki tud onnan olvasni bármit, azért ezt is célszerű kontroll alatt tartani. A védelem megvalósítása érdekében a hardvernek és az operációs rendszernek szorosan össze kell dolgoznia, együtt kell működnie. A védelmi funkciók a ma körülöttünk lévő processzorok utasításkészlet architektúrában nagyon régóta rendelkezésre állnak. Mind az x86, mind az ARM architektúra tartalmaz megfelelő hardware supportot a védelem megvalósítására. Az persze más kérdés, hogy a szoftver, az operációs rendszerek ebből mennyit használnak fel. Például a Windows 98-as verziójában könnyű volt olyan programot írni, mely kiváltotta az operációs rendszer teljes összeomlását. Ez a klasszikus kék halálnak elnevezett jelenség. Szerencsére a Microsoft a Windows későbbi verziójában korrekt védelmi rendszert épített ki az operációs rendszerében, felhasználva a hardware megfelelő képességeit. A védelem megfelelő implementálásához szükség van arra, hogy a rendszer különböző komponenseit jogosítványokkal ruházzuk fel. Ezeket a jogosultságokat a számítógép architektúrák területén privilégiumi szinteknek szokták nevezni. Ahhoz, hogy legyen értelme egyáltalán a dolognak, legalább két privilégiumi szintet muszáj megkülönböztetnünk, az operációs rendszert, ez egy bizonyos jogkörrel rendelkező szoftverkomponens, és a felhasználói taskokat, ez pedig egy sokkal korlátozottabb jogosítványokkal rendelkező szoftverkomponens. Ezen túl az x86 például négy privilégiumi szintet különböztet meg, tehát lehetőség van ennél finomabb kiosztására is a jogosítványoknak. Minden architektúrában a nullás szintet szokták a legprivilegizáltabb szintnek tekinteni, itt fut az operációs rendszer, és a legkülső szintet pedig a felhasználói taskok futtatására szokták fenntartani. A privilégiumi szintek határozzák meg, hogy egy task milyen utasításokat használhat egyáltalán. Vannak utasítások, melyeket csak az operációs rendszer tud kiváltani. Szintén a privilégiumi szintektől függ, hogy egy task milyen memóriaterületeket érhet el, milyen függvényeket hívhat meg, egyáltalán milyen perifériákhoz van hozzáférési jogosultsága. Három témakörrel fogunk foglalkozni a védelmen belül. Megnézzük, hogy hogyan lehet memóriavédelmet megvalósítani, és hogyan lehet a függvényhívások korlátozásával kontroll alatt tartani az operációs rendszernek funkcióinak a igénybevételét, végül pedig megnézzük, hogy a periféria műveleteket hogyan lehet megfelelő mértékben korlátozni, hogy a rendszerünk integritása ne sérüljön. Kezdjük a memóriavédelemmel. Memóriavédelmet szegmens szervezéssel is meg lehet valósítani, Például az x86 utasítás készlet architektúra definiálásakor az Intel mérnökei úgy gondolták, hogy az operációs rendszerek majd szegmens szervezéssel fogják a memóriavédelmet biztosítani a programok számára. De mi is az a szegmens szervezés? Eddig erről nem volt szó, pedig elég sokat beszéltünk a memória működéséről. Hát a szegmensek azok logikailag egybetartó torzó objektumok, melyek a virtuális memóriában valahogy el vannak helyezve, ezek bárhol kezdődhetnek, az a fontos, hogy folytonosak legyenek, változó méretűek lehetnek, akár át is fedhetnek. Vannak kisebb szegmensek, nagyobb szegmensek, egymással átfedő szegmensek, ez mind-mind megengedett. És az a helyzet, hogy be kell vallanom, az eddigekben nem mondtuk igazat arról, hogy is működik a memória elérése az x86-ban. Azt mondtuk mindig, hogy a programotok virtuális címeit az MMU egység a laptábla segítségével leképezi fizikai címekre. Ez majdnem így is van, x86-ban viszont van még egy lépés. Ez az úgynevezett szegmentálás, szegmens szervezés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a programotok által kiadott memória címek mindig egy adott szegmensre vonatkoznak, és az első lépésben a szegmensre vonatkozó címeket le kell képezni a virtuális memóriára a szegmens leíró tábla segítségével, ez majdnem olyan, mint a laptábla. Majd második lépésként a virtuális memóriát kell leképezni a fizikai memóriára. Itt az ábrán látható módon talán egy kicsikét egyszerűbb elképzelni ezt a viselkedést. Látjuk, hogy egy task több szegmenssel is rendelkezhet. Az x86 lefektetésénél például arra gondoltak, hogy külön szegmensben lesz a stack memóriára fordítandó tárterület, külön szegmens lesz a taskok adatai, és külön a kódja számára. Ezeket a szegmens leíró táblák leképezik a virtuális memóriára, majd az MMU a virtuális memória lapjait a laptábla segítségével leképezi a fizikai memóriára, vagy ha ott nincs hely, akkor a háttérpártáron biztosít tárolási lehetőséget számukra. Az x86 utasítás készletben ennek megfelelően megkülönböztetik a közeli címzést, amikor egy bizonyos szegmensen belül címezgetünk a memóriában, a távoli címzéstől, amikor szegmenseken túlnyúlóan címezgetünk a memóriában, hasonlóképpen közeli ugrást és távoli ugrást is meg lehet különböztetni. Különböző utasítások tartoznak ezekhez a műveletekhez. Annyira bonyolult ez a szegmens szervezés, és annyira rossz az x86-ban a implementációja teljesítmény szempontjából, hogy a Windows és a Linux operációs rendszerek első dolga, hogy igyekszik ezt a lehető legnagyobb mértékben figyelmen kívül hagyni. Kikapcsolni nem lehet, ezt az x86 nem engedi meg, viszont mind a Windows, mind a Linux úgy kezdi a működését, hogy a minimális számú szegmenseket, amit az x86 mindenképpen kér, létrehozza a nullás címtől egészen a címtartomány tetejéig tartó méretben, és utána figyelmen kívül adja az egész szegmenszervezéssel járó bonyodalmat. 64 bites üzemmódban, az x86 64 bites kiterjesztésében ezt a szegmenszervezést gyakorlatilag megszüntették. Hogyan lehet szegmenszervezés segítségével védelmet biztosítani? Vegyük észre, hogy a szegmens szervezés nagyon jó lehetőséget ad nekünk a címtér elkülönítésre, tehát ez a célja. Minden task külön szegmensben létezik, egy task akár több szegmensben is lehet. Az operációs rendszer is külön szegmensben vagy szegmensekben van elhelyezve. Ezek után, most jön a lényeg, az x86-ban minden tasknak van privilégiumi szintje, és minden szegmensnek is van privilégiumi szintje. A szegmensek privilégiumi szintjét a szegmens leíró táblázatokban mind karban lehet tartani, ezt az operációs rendszer irányítja, ő tartja a kezében. Ő határozza meg, hogy melyik szegmensnek mekkora a privilégiumi szintje. És ezek után az x86 processzorok hardveresen védelmi szabályokat fognak érvényesíteni a memória és függvényhívás műveletekre. Mik ezek a védelmi szabályok? Akárhányszor egy task el akar érni egy memória objektumot, az x86 processzor össze fogja hasonlítani a task privilégiumi szintjét az elérni kívánt szegmens privilégiumi szintjével. Hogyha a task egy vele egyező vagy nála kevésbé privilegizált memória objektumot akar elérni, akkor azt szabad, azt megengedi. De ha magasabban privilegizált szegmest akar elérni, akkor azt nem fogja megengedni. Egy user task egy operációs rendszer szegmest nem fog tudni elérni sohasem. Fordítva viszont ez nem igaz, az operációs rendszer bármikor el tud érni egy user taskot bele tud írni bármit a memóriájába. Ha ezek a védelmi szabályok megsérülnek, tehát kísérletet tesz a futó task az operációs rendszer területére becímezni, akkor az operációs rendszer erről egy értesítést kap, egy interrupt fog kiváltódni, úgy, ahogy alaphibánál egyébként, amikor nem volt benne a memóriában alap. Az operációs rendszer ilyenkor jellemzően terminálja a taskot, az ő döntésére van bízva, hogy pontosan mit is fog csinálni így ilyen helyzetben. Kizárólag lapozással is lehet memóriavédelmet biztosítani, és ez az, amit igazából ma az x86-ban és az ARM architektúrában is a mai korszerű operációs rendszerek csinálnak. Hogy is működik ez? Picikét emlékezzünk vissza, hogy is működött a multitask környezetben a lapozás. Hát úgy működött, hogy taskváltáskor egyben laptáblát is váltottunk, tehát minden task számára saját címtér állt rendelkezésre, és ez egyben biztosította azt, hogy egymás címterét ne tudják elérni. Az egyik task a saját virtuális memóriájában szabadon garázdálkodhat, álmok futhat, bármit csinálhat, de sosem lesz képes arra, hogy a másik task virtuális memóriájához hozzáférése legyen. És ezzel az a probléma, hogy vannak olyan memória területek, amiket muszáj elérhetővé tenni a futó user task számára, például ilyenek a periféria megszakításokat kezelő szubrutinok. Hiszen bármikor bejöthet egy interrupt, egy disk végez a szektorátvitellel, a hálózaton megérkezik egy új frame, kiváltódik az interrupt, az interrupt vektor táblában megtalálható, hogy hova kell ugrani ilyenkor a processzornak, a processzor ilyenkor egy ugrást fog végrehajtani erre a címre, tehát ennek a szubrutinnak mindig ott kell lennie a memóriában. Minden task laptáblájában. Ugyanez igaz az operációs rendszer szubrutinjaira is, az úgynevezett kernel hívásokra, a rendszer hívásokra. Ha meg akarunk hívni egy operációs rendszer funkciót, például meg akarunk nyitni egy fájlt, akkor mi effektíve meg akarjuk hívni az operációs rendszer egy függvényét. Ezt a függvényt csak úgy tudjuk elérni, hogyha számunkra a task számára elérhető ez a függvény benne van a virtuális memóriában. Tehát itt egy dilemmával találkozunk. Szeretnénk szeporálni a taskokat egymástól, de vannak bizonyos memória tartalmak, amiket minden tasknak minden időpontban elérhetővé kell tenni. Hogyan lehet megoldani ezt a dilemmát? Hát úgy szokták megoldani, hogy a címteret, teljes virtuális címtartományt kettő részre bontják. Az egyik rész a taskhoz tartozik, a másik rész pedig az operációs rendszer része. A taskhoz tartozó rész természetesen taskváltáskor mindig cserélődik. A másik rész, ami az operációs rendszer interrupt kezelő szubrutinjait, kernel hívásait, stb. Tartalmazza, az viszont állandó, az mindig ott van, az minden task címterében ugyanúgy szerepel. Most az a probléma, hogyha az operációs rendszer bizonyos részei ott vannak a taskoknak a virtuális címterében, akkor megjelenik egy kockázat. A task számára elérhetővé válik ez a memóriaterület, tehát akár illegális műveleteket is végezhetne az operációs rendszeren, például kiolvashatna bizonyos jelszavakat, vagy belefirkálhatna, elronthatná az operációs rendszernek a memóriaterületét, ami az operációs rendszer lefagyásához vezethetne. Hogy ez ne következzen be, a laptáblába egy újabb vezérlőbitet vezetnek be. Milyen vezérlőbiteket ismerünk? A valid bit a legfontosabb, ugye? Az határozza meg, hogy egy lap a DRAM-ban van, vagy pedig a diszken. Hallottunk még a dirty bitről. Megmondja, hogy a lap betöltése óta történt a ráírás. Tehát vissza kell írni a diszkre, ha kiszvepeljük, vagy pedig egyszerűen csak ki lehet tőle a memóriából. Na most egy harmadik vezérlőbittel is meg kell ismerkednünk. Ez a User Supervisor Bit, ami azt határozza meg, hogy ez a lap a user taské, vagy pedig az operációs rendszeréje. Ha ez a bit 1-es, az azt jelenti, hogy ez a lap az operációs rendszer saját memória területéhez tartozik, tehát a user task nem érheti el. Hiába van bele leképezve a virtuális memóriájába, ott van benne a címtartományában ez a memória terület, de mivel egyre van billentve a bit ezeken a lapokon, a task nem lesz képes hozzányúlni ahhoz a memóriához, Ha ezt megteszi, az operációs rendszer terminálni fogja őt. Ha ez a bit nulla, akkor pedig a user task szabadon használhatja azt a bizonyos lapot a memóriában. Szét van osztva a memória két felé, úgy kell elképzelni, mint ahogy ezen az ábrán láthatjuk. A zöld rész ezen az ábrán a userhez tartozó, user taskhoz tartozó része a virtuális memóriának, a piros pedig az operációs rendszerhez tartozó rész. Amikor lapváltás történik, amikor taskváltás történik, akkor a zöld rész az cserélődik. Egy másik task laptáblája lép életbe, a másik task virtuális memóriája található majd ebben a virtuális címtartományban. De a felső rész az mindig állandó, az az operációs rendszeré lesz, gondoskodni kell róla, hogy a minden task laptáblája ezeket a lapokat ugyanoda képezze le a fizikai memóriába. Az, hogy mekkora terület van allokálva a user taskoknak, és mekkora marad az operációs rendszernek, operációs rendszer függő. Windowsban 32 bit alatt 2-2 GB-ra van felosztva a teljes 32 bites címtartomány, ezek a maximum értékek. Hogyha az embernek 4 GB-os memória modulja van, akkor abból csak 2-t tud majd felhasználni user programja számára. Egy boot paraméter segítségével a Windows-t el lehet indítani úgy is, hogy 3-at adjon a user taskoknak, és csak egyet rezerváljon az operációs rendszernek. 64 bites üzemmódban 8 terabájtot kapnak a user taskok Windows alatt. Linux alatt szintén van egy ilyen korlát, de hogy ez éppen hogyan helyezkedik el a memóriában, az egy kernel fordítási paraméter. Ezt rugalmasan mindenki maga konfigurálhatja a saját szükségletének megfelelően. Ezek után nézzük meg, hogy a vezérlés átadásokat hogyan lehet kontroll alatt tartani, hogy ne engedjünk meg olyan potenciálisan kárt okozó vezérlés átadásokat, amik gondot jelenthetnek a rendszer integritása szempontjából. A cél tehát az, hogy úgy tudjuk meghívni az operációs rendszer funkcióit, hogy ne hívhassuk meg az operációs rendszernek azon függvényeit, amihez nincsen hozzáférési jogosultságunk. Ne hívhassunk csak úgy bele bárhova az operációs rendszer területére, csak jól definiált belépési pontokon hívhassuk meg az operációs rendszert, ott, ahol ő számunkra az úgynevezett kernel hívásokat biztosítja. Erre egy nagyon érdekes és tulajdonképpen nem is túl bonyolult mechanizmus van használatban. Emlékezzünk csak, hogy hogyan kezelte az operációs rendszer a periféria eseményeket. Hát interruptok segítségével, ugye? Periféria generált egy interruptot, az interrupt vektor tábla megmondta, hogy hova kell ugrani, hogy kiszolgáljuk azt az interruptot. Az operációs rendszer hívásait pontosan ugyanígy fogjuk kezelni, interruptokkal. Ugyanis szinte minden architektúra tartalmaz olyan utasításokat, melyekkel egy interruptot szoftveresen is ki lehet váltani. x86-ban az int utasítása az, amivel szoftveresen lehet egy interruptot kiváltani, az ARM-ban is van erre egy utasítás, a SWI, Software Interrupt, ami kivált egy ilyen szoftveres interruptot. x86-ban 256 elemű ez a vektortábla, tehát 256 különböző interruptot tud lekezelni az x86, az ARM-ban sajnos csak 8, és ebből sok foglalat is ráadásul, úgyhogy itt egy kicsikét okosabb megoldást kell majd kitalálnunk. Azt nagyon fontos tudni, és ez itt a kulcsötlet, hogyha kiváltódik egy interrupt, vagy hardveres okokból, mert a periféria jelzett, vagy szoftveres okokból, mert valaki meghívta az int vagy az SVI utasítást, akkor a processzor átkapcsol nullás privilégiumi szintre. Tehát történik egy privilégiumi szintváltás user módból, kernel módba, operációs rendszer módba. Tehát mi a fő ötlet? Az, hogy rezerválunk egy vagy maximum kettő interruptot az operációs rendszer funkciójának a meghívása céljára. Ha a task akar valamit az operációs rendszertől, akkor meghívja ezt az interruptot, és akkor az operációs rendszer kapja meg a vezérlést. Megtörténik a privilégiumi szintváltás, és le tudja futtatni azt a funkciót, amit kért tőle a futó user task. Nézzünk egy példát arra, hogy ez egész pontosan hogy is történik a gyakorlatban. A zöld a mi user taskunk. Írtunk egy Hello World programot, és szeretnénk ezt lefuttatni. Hát ez egy triviálisan egyszerű program, de ha egy picit nagyítóval ránézünk, akkor láthatjuk, hogy annyira azért már elég bonyolult, hogy egy ilyen kernel hívás történjen benne, hiszen a printf függvény az egy I/O művelet, egy input-output művelet, azt pedig csak a operációs rendszer tud nekünk biztosítani, neki van lehetősége arra, hogy a terminálba üzeneteket írjon, betűket jelenítsen meg, kommunikáljon egyáltalán a grafikus kártyával. Tehát ez egy kernel hívás lesz majd, amit a printf-fel ki fogunk váltani. Itt a mi virtuális memóriánk, mind a zöld, mind a piros doboz része a mi taskunk virtuális memóriájának. Csak a virtuális memóriánknak a piros része supervisor jogosultságokkal rendelkezik, itt a supervisor bit egyre van billentve az érintett lapokra, a zöld része pedig user módban van konfigurálva. Tehát ott a nullás bitet találunk ezen a helyen a laptáblában. Nézzük meg, hogy történik az operációs rendszer hívása. Itt a mi Hello World függvényünk, ebben van egy printf hívás. A printf függvény a standard C library-nek egy beépített függvénye, tehát itt egy egyszerű függvényhívás fog bekövetkezni a printf függvényre. A printf függvény az része a programunknak. Ezt a C compiler a standard C library-ből hozzágyúrta a mi programunkhoz, ez a futtatható fájlban, Windows alatt exe, Linux alatt nincs kiterjesztés, ez annak a része, a futtatható bináris kódnak a része. Megkapta a vezérést a printf függvény, de a printf az mit fog csinálni? Természetesen föl fogja dolgozni a függvény paramétereket, de előbb-utóbb lesz egy pont, ahol ő meg fogja hívni a kernelt, hogy történjen meg a tényleges output a terminálra. A kernel hívás szempontjából ez a két sor a legfontosabb, amit itt látunk. Linux alatt a hexa 80-as megszakítás az, ami a kernel hívást eredményezi. És az EOX regiszterbe kell beírnunk azt, hogy hányas számú kernel funkciót, melyik kernel hívást szeretnénk konkrétan igényelni az operációs rendszertől. Tehát a printf beállítja az EOX-et 4-re, és meghívja az oprendszert. Figyelj, oprendszer, 4-es funkciódat akarom meghívni. Azt fogja majd kiírni a betűt a képernyőre. Az interrupt hatására a processzor először is privilégiumi szintet vált, el fogja tudni érni a piros részét is a címtartománynak. Ott van benne a piros címtartományban az interrupt vektor tábla a függvénypointerekkel, fölcsapja a hexa 80-as bejegyzést, itt találni fog egy függvénypointert, amelyik a kernel hívás belépési pontja, ez a syscall függvény Linux alatt. A syscall függvény semmi más nem csinál, csak ránéz az EOX regiszterre, és attól függ, hogy melyik kernel hívást akartuk meghívni, meghívja azt a függvényt, amelyiket mi ki akartunk váltani. Tehát ebben az esetben a 4-es rendszerhívás fog meghívásra kerülni, és a 4-es rendszerhívás ebben az esetben a syswrite lesz, amelyik a standard outputra fog írni valamit. Ha bekövetkezett a kernel hívás, lefutott a kernel hívás, akkor az operációs rendszernek nem szabad elfeledkezni arról, hogy mielőtt visszatér az interrupt subroutinból, visszaállítsa a privilégiumi szintet user szintre. Tehát a kernel híváskor a processzor hardware-ből állította userből supervisorba a privilégiumi szintet az interrupt hatására. Visszalépéskor az operációs rendszernek kell visszakapcsolni a user módba, még mielőtt visszatér a vezérlés az interrupt kiváltója, kiváltási pontja utánra. Windows alatt a 2E, hexa 2E megszakítást használják erre a célra, Linux alatt a 80-ast, hexa 80-ast. Pontosabban használták régebben, mostanában a sysenter, sysexit utasításokat használják ehelyett, ami tulajdonképpen pontosan ugyanezt csinálja, csak egy picikét gyorsabban. Nem is picit, hanem nagyon gyorsabban. Ugyanis az interrupt mechanizmus a periféria megszakítások lekezelésére van eredetileg kitalálva, ennek minden overheadjével. Végül nézzük meg, hogy a perifériákat hogyan lehet kordában tartani, hogy ne tudjanak kárt okozni a rendszerünkben. Először is fontos leszögezni, hogy az operációs rendszereknek igenis korlátoznia kell a taskokat a perifériákhoz való hozzáférésben. Hogy miért? Hát mert a taskok esetleg olyan DMA műveletekre kényszeríthetnék, vagy olyan DMA műveleteket kérhetnének a perifériáktól, ami kárt okoz a rendszerben. A perifériák a DMA segítségével összefirkálhatják a memóriát, ki tudják olvasni akár az operációs rendszer titkait is, ezt szeretnénk beakadályozni. Ennek érdekében gondoskodni kell róla, hogy a taskok ne tudjanak a perifériákkal kommunikálni, vagy ne tudjanak minden perifériát közvetlenül elérni. Ezt többféleképpen meg lehet valósítani. Először is egy csomó architektúrában memóriára leképzett periféria kezelés van. Ilyenkor a jogosultságoknak az ellenőrzése az egészen kézenfekvő. Azokon a lapokon, amiket a perifériára képeztünk le, az operációs rendszer beállítja a supervisor bitet egyre, ezzel jelölve azt, hogy azokhoz a perifériákhoz, azokon a memória címeken keresztül csak az operációs rendszer tud hozzáférni. Ha szeparált I/O címeken keresztül szeretnénk kommunikálni a perifériával, akkor pedig a legtöbb processzor tartalmaz egy utasítást, melynek segítségével, vagy olyan funkciót, olyan lehetőséget, melynek segítségével az I/O műveleteket korlátozni lehet. Például bizonyos architektúrákban a teljes I/O hozzáférést meg lehet tiltani a felhasználói taskok számára, ami azért elég durva korlátozás, ez azt jelenti, hogy mi taskként egyáltalán semmilyen módon nem tudunk a perifériákhoz hozzáférni, csak az operációs rendszer segítségével. Az x86 ennél egy picit finomabb szabályozást is lehetővé tesz. x86-ban az operációs rendszer minden egyes periféria címre megmondhatja, hogy elérhetővé kívánja-e tenni a taskok számára vagy nem. Sőt, különböző taskok számára különböző jogosítványokat hozhat ki. Ennek érdekében a taskok egy úgynevezett I/O mapet fognak kapni, ez egy bitmap, egy bit sorozat, amelyben minden egyes I/O címhez egy bit állással jelzi, hogy a tasknak van-e engedélye elérni azt az adott címet vagy nem. 16 bites I/O cím tartományt használ az x86, mind a mai napig, 64 bites módban is. Ez azt jelenti, hogy 65.536 különböző I/O cím van, 65.536 ilyen bitet kell beállítani ebben a bit mapben, van a bit térképben. Ezt ha átváltjuk bájtokra, akkor 8 kilobájtos területről van szó. Egy 8 kilobájtos kis adatterületen tudja szabályozni az oprendszer a perifériákhoz való hozzáférését minden egyes tasknak. Tehát az rendben van, hogy a felhasználói taskokat korlátozzuk, hogy ne tudjanak a perifériákkal szabadon kommunikálni, de az is nagyon fontos, hogy a perifériákat is korlátoznunk kell, hogy egy hibás vagy rossz tudatú periféria ne tudja DMA segítségével tönkretenni vagy kiolvasni a memóriát. Taskokkal szemben, hogy védtük a memóriát? Hát egy MMU segítségével, az MMU laptábla alapján végezte a címleképzést, a laptábla pedig védelmi információkat tartalmazott. Ugye egy lap, vajon kernelhez tartozik-e, userhez tartozik-e, esetleg csak olvasható, vagy írható, olvasható. Tartalmazhat-e futatható kódot, vagy nem tartalmazhat futatható kódot. Tehát taskokkal szemben a memória védelem az egészen részletekben menőig szabályozható. A perifériákkal szemben sajnos egy ilyen leképzés a legtöbb architektúrában nincsen benne, de fejlett rendszerekben viszont találkozhatunk egy I/O MMU nevű egységgel, ami ugyanezt a címleképzős játékot megcsinálja a perifériák számára is. Itt, ahogy látjuk a rajzon például, ugye a CPU címeit az MMU képzi le a memóriára a megfelelő védelmi szabályok érvényesítése mellett, az I/O MMU pedig a perifériáktól érkező memória kéréseket fogja kontroll alatt tartani, mintha tulajdonképpen egy virtuális memórián dolgoznának a perifériák, a perifériák által kiadott memóriacímeket leképzik fizikai címekre, és közben érvényesítik a megfelelő védelmi korlátozásokat is. Ennyit gondoltunk elmondani a védelemről, reméljük mindenkinek hasznára lesz. Sziasztok!